Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, valóban, ahogy az énekben énekeltük és imádkoztuk, csak te benned nyugszik meg a mi szívünk, a mi lelkünk. Te látod, hogy milyen szívvel jöttünk most ide. Te látod, hogy milyen napok, milyen hét van a hátunk mögött. Te látod, hogy milyen örömeink, milyen bánataink voltak. Szeretnénk most mindezeket magunk mögött hagyni. Szeretnénk valóban megnyugodni, megbékélni elsősorban veled. Szeretnénk a tiszta forrásból meríteni és felüdülni, hogy az előttünk való feladatokhoz legyen erőnk, kitartásunk. Úr Jézus Krisztus, valóban a mi reménységünket szeretnénk egyedül beléd vetni. Te látod, hogy mennyi reménység pótlék vesz bennünket körül, és mennyi minden kínálja a maga portékáját, a maga öröm pótlékát. Mi mégis tőled kérünk és várunk békességet, boldogságot, szabadságot. Azért könyörgünk, hogy te csendesítsd le a mi szívünket most, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Kérünk, mennyei atyánk, hogy te légy itt most középpontban a te szent lelked által, és a te igéddel szólíts meg, eleveníts meg bennünket, mutass nekünk utat, és adj erőt, hogy meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket. Az Úr Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk. Amen. Isten igéjét a 33. Zsoltár válogatott verseiből olvasom. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr. Az a nép, amelyet örökségül választott magának. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével nem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Boldog nép az, melynek Istene az Úr. Kedves testvéreim, egy alkalommal az ifjúsági bibliaórán az előadó ezzel a megdöbbentő kérdéssel törte meg a csendet. Ki az, aki nem szeretne boldog lenni? Tegye fel a kezét. Gondolom nem meglepő számunkra, hogy egy kéz sem lendült a magasba. Ez az egyszerű kérdés és a ráadott válasz mindnyájunk számára egyértelművé teszi, hogy az ember legfőbb célja az életben, hogy boldog legyen. Mindent megtesz ennek érdekében, mindent ennek rendel alá. Erre fordítja figyelmét, idejét, energiáját, pénzét. A probléma akkor adódik, amikor az egyén a saját boldogság keresése közben másnak a boldogságát húzza keresztül, más boldogság keresésének a rovására akarja elérni azt. Ilyenkor történik az, amit magunk körül látunk a világban, a családban, a munkahelyen, amit Jakab apostol így fogalmaz meg az ő levelének 4. részében. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nincs néktek. Gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok és háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Sajnos ezt látjuk a mai világban. Az ember a saját boldogságának keresése közben mit sem gondol arra, hogy a másik boldogságát áthúzza, ezt látjuk, hogy áttaposnak másokon, beárulják, rágalmazzák a munkatársakat, hogy egy fokkal feljebb lépjenek a ranglétrán. Szülők mit sem törődve gyermekeik boldogságával karrierjüket építik, vagy éppen egyik szülő elhagyja a másikat, mondván, hogy egy másik ember mellett találta meg az igazi boldogságot. És mindeközben hangoztatják, hogy jogom van a boldogsághoz, jogom van a szerelemhez, jogom van a gazdagsághoz. És még a reklámok is ezt harsogják, ezt erősítik meg az emberek szívében, mert megérdemlem, mondja a reklámszöveg. Ó, milyen lelki sötétség ez, kedves testvéreim, amikor az emberek így gondolkodnak. Ha tudnák, hogy mi az, amit megérdemelnek, ha tudnák, hogy mi az, amihez joguk van, akkor talán szégyenkezve rogynának térdre, és könyörögnének irgalomért és kegyelemért az Istennél. Mert mi az, kedves testvéreim, amit az Isten nélkül élő ember megérdemel? Azt mondja a Szentírás, ítéletet, halált és kárhozatot. Mert mindnyájan vétkeztek, ezt mondja a római levél, nincsen csak egy igaz is. Elvégzett dolog, hogy az emberek meghalljanak, és azután az ítélet következik. És ha az ítéletben könnyűnek találtatik valaki, akkor az örök szenvedés lesz osztály része. Azt mondja János evangéliuma, aki nem hisz az Isten fiában, immár elkárhozott, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. És János első levele ezt mondja, akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Valahol innen kellene elindulnunk, kedves testvéreim. Innen kellene, erről a kezdőpontról kellene elindulni, amikor a boldogságot keressük. Tisztán látva, hogy hol is tartunk, kik is vagyunk, mihez is van jogunk a hatalmas Isten előtt. Azt mondja nem sokkal később a Zsoltáros, a 46. Zsoltárban, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ez az első lépés, kedves testvéreim, a boldogság megtalálásának útján, az elcsendesedés. Az elcsendesedés és az alázat, amit így fogalmaz meg Jakab levele, alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Talán az kellene, hogy az első kérdésünk legyen a boldogsággal kapcsolatban, hogy miért is nem vagyunk boldogok. Miért van az, hogy amikor az ember megszületik, alapvetően a boldogtalanság állapotába születik bele. Hiszen már a születés is fájdalom. Nem csak az édesanyának, hanem a gyermeknek is. Amikor az anyamék védettségéből kikerül egy olyan világba, amelynek teljesen ki lenne szolgáltatva, ha nem lenne a szülei gondoskodása és védelme. Miért kell sokszor vért verejtékezni? Nem csak azért, hogy a boldogságot elérjük, hanem egyáltalán azért, hogy fenntartsuk magunkat. Miért kell óriási áldozatokat hozni azért, hogy ideig, óráig való örömöket éljünk át? Egyáltalán miért van az, hogy a világ által kínált boldogság az soha nem elég? Miért kell mindig újabb, szebb, jobb, modernebb? És valóban igaz-e az, hogy a boldogsághoz elég bizonyos személyek vagy tárgyak birtoklása? Egyáltalán mi a boldogság? Ugye nem árt tisztáznunk eleve a fogalmat, ha már beláttuk és elismertük, hogy az emberek milliárdjai ennek az elérésére tették fel életüket. Mi az ember boldogtalanságának az oka? A római levél egyértelműen megfogalmazza, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Azaz, az ember boldogtalanságának az oka valakinek a nélkülözése. Hiány betegségben szenvedünk, amikor boldogtalanok vagyunk. És sok mindennel próbáljuk betölteni ezt a hiányt, de igazából egy valaki, az élő Isten tudja betölteni. Be kell látnunk, és ez az első lépés a boldogság elérésének útján, hogy az ember Isten nélkül nem lehet boldog, mert nem jut messzire az ember Isten nélkül. Tudjuk, mert feljegyezték, hogy annak idején azt az óriási luxus hajót, amiről azt állították, hogy még az Isten sem tudja elsüllyeszteni, ellátták egy felirattal, amin ez állt Isten nélkül. És tudjuk, hogy ez a hajó első útján elsüllyedt. Eddig jut az ember Isten nélkül. Ennyire megy az ember Isten nélkül. Mert csak Isten jobbján van teljes öröm, csak az ő jobbján vannak gyönyörűségek örökké, ahogy mondja a Zsoltáros. És aki mindezeket nélkülözi, az Istent nélkülözi. Azt mondja a példabeszédek könyve, aki az Úrban bízik, ó, mely boldog ember az. Ki tehát a boldog ember, aki az Úrban bízik? Nem vagy boldog, kedves testvérem? Akkor vizsgáld meg, hogy mitől vagy kitől várod a boldogságodat, miben vagy kiben bízol. Miben bízol? A szerencsében? A lottóban, a négy levelű lóherében? A csillagok állásában? A kártyák sorrendjében? Keleti vallásokban, a jógában? Pénzben, hatalomban, sikerben? Férjedben, feleségedben, gyermekedben? Valamilyen élvezetben? Vagy valamilyen tudatmódosító szerben? Miben bízol, kedves testvérem? Mitől vagy kitől várod a boldogságot? A boldogság nem csupán egy érzés, ahogy a Szentírás is több helyen megfogalmazza, nem egy pillanatnyi öröm vagy élvezet, ami néhány perc vagy néhány óra elteltével tova tűnik, hanem a boldogság egy állapot. Az Isten közelében lenni, vele betöltekezni, vele megelégedni, nem éhezni és nem szomjazni arra, amit a világ boldogság pótlékai kínálnak. A boldogság nem más, mint az Istennel való közösség, a vele való békesség, a vele való szeretett közösség, annak a tudata, hogy helyemen vagyok, az örök kőszárra állva megállhatok az élet viharaiban. Ez a boldogság nem függ az euró árfolyam ingadozásától, nem függ attól, hogy hogyan néz rám a másik ember, nem függ attól, hogy odakint milyen az időjárás, nem függ a széljárástól, a lapjárástól, nem függ a politikai helyzettől vagy a gazdasági válságtól. Ugyanis ez a boldogság Istenhez van kötve, és éppen ezért lehet biztos, éppen ezért lehet örök, éppen ezért lehet stabil. Ő a kőszikla, aki nem mozdul, akire lehet építeni, akiben lehet bízni. Ahogy fogalmaz egy helyen a Szentírás, az Úrban való öröm a ti erősségetek, a ti erőforrásotok. Ez a boldogság lehet a teljesség a mi számunkra, ez a boldogság adja meg az embernek az egészségét, ahogy olyan szépen kifejezi a magyar nyelv, ettől lesz egész az ember, testileg és lelkileg harmóniában az Istennel való közösség következményeként. Ez az a boldogság, amelyben nincsen hiány, mert Isten betölti minden hiányát az embernek. Ha tőle függünk, akkor senki mástól nem kell függnünk, akkor semmi jót nem nélkülözünk. A következő, a 34. Zsoltár fogalmaz így. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek. A Szentírás tehát, kedves testvéreim, elénk tárja a boldogság receptjét. Boldog az az ember, aki Istenben bízik. A mai atomjaira hullott és tudatosan szétdarabolt társadalmunkban, ahol az önzés és az individualizmus uralkodik, talán nehéz megértenünk ezt a verset, amit így fogalmazott meg a Zsoltáros, hogy boldog nép az, melynek Istene az Úr. Hogy egy egész nép is lehet boldog, sőt, hogy az egyén boldogsága a közösség boldogságától függ. És ha talán elsőre távol áll tőlünk ez a gondolat, akkor helyettesítsük be bátran a nép helyére azokat a dolgokat, amik talán fontosak nekünk. Boldog az az egyén, boldog az a férfi, boldog az a nő, boldog az a gyermek, boldog az a család, boldog az az iskola, boldog az a munkahely, boldog az az ország, boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr. Mihez van kötve a boldogság? Helyesebben úgy tehetjük fel a kérdést, kihez van kötve a boldogság? Istenhez. Mi a boldogság feltétele? Hogy az adott ember, az adott család, az adott nemzet, amelyik boldog akar lenni, Úrnak és Istennek egyedül Jézus Krisztust ismerje el saját maga felett. Ugye érezzük ennek a gondolatnak a súlyát és komolyságát, hiszen itt többről van szó, mintha csak azt mondanánk, hogy én hiszek ám Istenben, mert ez nem elég. Meg sokan gondolják azt, hogy talán elég az, hogy meg vagyok keresztelve, konfirmáltam, járok templomba, ez mind-mind gondolják elég a boldogsághoz, ez elég ahhoz, hogy az Istennel való járásom megvalósuljon. Való uralom átadás valami többről szól. Mert egyszer valaki így fogalmazta meg, amikor mondta neki a beszélgető partnere, hogy de hát én hiszek Istenben. Nagyszerű dolog, kedves barátom, akkor eljutottál az ördögök szintjére. Mert azt mondja a Szentírás, az ördögök is hisznek, csak éppen nem engedelmeskednek az Istennek. Az ördögök is hisznek, és bármi meglepő, az ördögök is járnak templomba. Azért, hogy a mi szívünkből elkapkodják az ige magvakat. Azért, hogy a mi gondolatainkat eltereljék az élő Istentől. Mit jelent tehát hinni Istenben? Mit jelent tehát az, hogy az uralmat az életem fölött átadom Jézus Krisztusnak? Azt jelenti, hogy az egész életem, gondolataim, szavaim, tetteim, vágyaim, irányultságaim, indítékaim, motivációim, testi-lelki értékeim, egy szóval mindenem felett átadom az uralmat Jézus Krisztusnak. Ahogy az egyik énekünk olyan szépen megfogalmazza, vedd elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked mindenem. Vagy ahogy a Heidelbergi K.T. hitvallási iratunk fogalmazza, az a legnagyobb vigasztalásunk életünkben és halálunkban, hogy nem a magunkéi vagyunk, hanem testestől, lelkestől, mind életünkben, mind halálunkban, ami Urunké, megváltunké, Jézus Krisztuséi lehetünk. Azért, mert ő hatalmas árat fizetett értünk. Az a kegyelem, amit itt mindig prédikálunk, ugyan ingyenes kegyelem, de nem olcsó kegyelem. Nagyon is drága kegyelem. Mi nem tudunk ezért semmit tenni, nem tudjuk megvásárolni, egyszerűen csak hálás szívvel elfogadhatjuk Istentől. Boldogságunk feltétele tehát az, hogy átadjuk az életünk fölötti uralmat Jézus Krisztusnak. Ezután már nem a pénz, nem a hatalom, nem a siker, nem ideig, óráig való élvezetek, nem a hiúságom az Istenem, hanem Jézus Krisztus. És ahogy ez az ige is megfogalmazza a 12. versben, a nép boldogságát és boldogulását az Istennel való kapcsolattól teszi függővé, ugyanúgy be kell látnunk népként és nemzetként is, hogy Magyarország és a magyar nemzet is csak akkor lehet boldog, hogyha a bálvány istenek helyett Jézus Krisztust ülteti a trónra, ahogy majd fogjuk is énekelni, királlyá Jézust koronázzátok. Ez a megoldás, ez a szabadulás útja, amikor az emberi segítségekbe vetett reménység helyett, a pénzbe vetett reménység helyett az élő Istenben kezdünk el bízni. Így folytatja a Zsoltáros, nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével nem ment meg. Ezek a versek azt fogalmazzák meg, hogy milyen hiába valóak az emberi próbálkozások, az emberi reménység, amikor nem Istenbe, hanem valamilyen emberi tényezőbe veti azt. Ez fogalmazza meg a Jeremiás síralmainak könyve a 3. részben, eképpen. Kik pompás ételeket evének, elpusztulának az utcákon, akik bíborban nevelkedének, a szemétdombot ölelgetik. Még mikor megvoltunk, elepetve néztek szemeink, a hiába való segítség után. Esengve várakoztunk olyan népre, amely nem szabadított meg.
Hányszor volt ilyen, kedves testvéreim, a magyar történelemben? Hányszor esengve várakoztunk olyan népekre, nemzetekre, emberekre, politikusokra, eszmékre, amelyek nem jöttek segítségül, és nem szabadítottak meg? Mi lenne, ha végre belátnánk, hogy nem ezekben kell bíznunk? Mert Magyarországot és a magyar nemzetet egyedül Jézus Krisztus emelheti fel. Mert van szabadítás, van reménység, elérhető, egy imádságnyi távolságra van, hogy belássa az egyén, a család, a közösség, a nemzet, hogy Jézus Krisztusra van szüksége. És hatalmas ígéreteket ad Isten mindazoknak, akik tőle kérik és várják a szabadulást. Minden romlás, minden gazdasági válság ellenére ilyen ígéreteket ad a benne bízóknak Isten. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Igen, kedves testvéreim, Isten szemmel tart bennünket. Isten odafigyel ránk. Isten tudja és ismeri a mi szükségeinket. Lehet, hogy mi még nem is tudjuk, talán meg se tudjuk fogalmazni, hogy mi a problémánk, mi a bajunk, mi az, ami hiányzik, de Isten nagyon jól tudja, és ő tudja betölteni igazán. Azt mondja, kész arra, hogy kimentse lelkünket a halálból. És itt elsősorban nem is a fizikális meghalásra kell gondolnunk, hanem a lelki halálra. Mert ez a legveszélyesebb. A sátánnak ez a fő célja, hogy elszakítson bennünket, nem csak a földi életünk néhány évtizedére, hanem az örökké valóságra is, az élő Isten szeretetétől, a vele való közösségtől. Isten ebből a lelki halálból akar kiszabadítani, ezért küldte Jézus Krisztust, hogy ő legyen a mi megváltónk, hogy ő vigyen át bennünket a halálból az életbe. Azt kell tehát látnunk, hogy Isten kész megszabadítani minket. Azt mondja a Jelenések könyvében, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Azaz, az a halál, az az ítélet, ami azokat sújtja, akik földi életük során nem Jézus Krisztusban bíztak, nem őt tették meg életük királyának és urának. Mit ígér Isten a 19. versben pontosan? Azt mondja, kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Nem azt mondja, kedves testvéreim, itt az ige, hogy nem lesznek nehézségek. Nem azt mondja, hogy nem lesznek gondok, nem lesz nyomorúság, nem lesz betegség. Nem azt mondja, hogy a körülményeink mindig jók és kielégítőek lesznek. Hanem azt ígéri Isten igéje, hogyha a körülmények nyomorúságosak, ha körülvesz bennünket rengeteg nehézség, ő akkor is eltart minket. Nem feltétlenül azt kell mindig kérni Istentől, hogy a körülményeinket változtassa meg, hanem legyünk készek arra, hogy a meglévő nehéz körülmények között is elfogadjuk hittel és reménységgel az Isten szabadítását, és nem mi akarjuk neki megmondani, hogy hogyan szabadítson meg. Ő a fazekas, aki formálta a mi életünket, a mi edényünket, jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. Legyünk ilyen hittel és ilyen bizalommal Isten iránt, hogy elhiggyük, hogy ő akkor is el tud tartani bennünket, hogyha körülöttünk éhség is van. Azt mondja Jézus, e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. És a főpapi imában így imádkozik az övéért, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Mert ez a legnagyobb rossz, kedves testvéreim, ami a hívő emberrel történhet. Nem a betegség, nem a szenvedés, nem a nélkülözés, hanem a bűn. Hogyha a bűn, a gonoszság megjelenik, erőt vesz a hívő ember életében, ettől kell óvakodnunk. Nem elsősorban a körülöttünk lévő gonosz ellen kell harcolnunk, hanem a bennünk lévő gonosz ellen. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ő azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Olyan sokszor készek vagyunk a mellettünk ülő emberben lerontani az ördög munkáit. és közben a saját életünkben nem vesszük észre az ördög munkáit, és nem engedjük az élő Istennek, hogy lerontsa az ördög munkáit bennünk. A másik szemében olyan hamar észrevesszük a szálkát, a sajátunkban pedig a gerendát sem. Erre figyelmeztet az ige, hogy ne így gondolkozzunk. Először a saját életünkben rendezzük a dolgainkat Istennel. Engedjük, hogy az Isten lelke lerontsa a bálványokat, hogy dőljön le a mi szívünkben is minden bálvány, és egyedül Jézus Krisztus legyen Úr és Király az életünkben. Olyan jó lenne, hogyha igaz lenne ránk az, amit a 20. versben így fogalmaz meg a Zsoltár író: lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Olyan jó lenne, hogyha valóban csak az Urat várnánk, csak tőle kérnénk és várnánk mindent. Olyan jó lenne, hogyha eltökélnénk a szívünkben, hogy nem kötünk külön alkukat a sátánnal. Életünknek minden boldogulását, testi, lelki, örömeinket, javainkat egyedül az élő Istentől kérnénk és várnánk. Ahogy annak idején Dániel eltökélte magában az ő társaival, hogy nem fog enni a király asztaláról, nem fog enni a bálvány áldozati húsokból, és semmi kárát nem látta. Tisztán tartotta az életét, tiszta maradt a lelke, és Isten gondoskodott az ő testi tápláltatásáról is. Úgy annyira, hogy erősebb és egészségesebb lett így, hogy hűséges maradt Istenhez, mint azok a pogány fiatalok, akik ettek a bálvány áldozati húsokból. A másik üzenete ennek az igének, hogy lelkünk az Urat várja, arra emlékeztet, hogy Jézus visszajövetele előtti időben élünk. Olyan jó lenne, hogyha készen várnánk vissza Jézust. Olyan jó lenne, ha igaz lenne ránk, amit Jézus mond a példázatban, hogy boldog az a szolga, akit munkában talál az ő Ura, amikor visszajön. Olyan jó lenne, hogyha az ő visszajövetelének a fényében, ennek tudatában élnénk az életünket. Így hoznánk meg döntéseinket, így élnénk a hétköznapjainkat, tudva, hogy Jézus visszajön azzal a hittel és azzal a reménységgel. Nem kell nekünk rettegni a Jézus visszajövetelének napjától, mert az lesz az igazság szolgáltatás napja. Felvirrad néktek, akik az én nevemet félitek, mondja Isten, az igazság napja, és gyógyulás lesz az ő sugarai alatt. Olyan jó lenne, hogyha így tudnánk várni Jézus Krisztust, ezzel a hittel és ezzel a reménységgel. Azt mondja az ige, segítségünk és pajzsunk ő. Igen, kedves testvéreim, az élő Istennel való közösség az védelem. Védelem a tévtanításokkal, védelem az erkölcstelenséggel szemben. És Jézus Krisztus az a pajzs, lehet így nevezni, az az élő pajzs, aki előttünk jár. Ha engedjük, hogy ő menjen elől, akkor minden nekünk szánt ütés őt fogja érni. Ha őt szorosan követjük, akkor igaz lesz ránk az az ige, hogy egy ellenünk készült fegyver sem lesz szerencsés, és minden ránk kilőtt nyíl célt téveszt. Viszont, hogyha kilépünk Jézus mögül, hogyha kilépünk az ő védelméből, ha elé lépünk, mondvá, hogy én jobban tudom, hadd menjek én elől, vagy ha elcsatangolunk, akkor úgy járunk, mint az a katona, aki a nyílzápor közepette kilép a pajzs védelme mögül. Végül így zárja a zsoltáros gondolatait: csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Ha ő lesz az örömforrásunk, akkor nem fogunk másra éhezni, mondja a Szentírás. A János evangélium a 6. részében megfogalmazza Jézus, hogy ő az a forrás, ő az a vízforrás, az élő vízforrása, akiből ha valaki merít, akkor soha többet meg nem szomjazik. Nem fogja éhezni, nem fogja szomjazni a világ ideig, óráig való boldogságpótlékait, mert megelégedett lesz, mert betöltekezik, mert békessége van, teljessége van az élő Istennel való közösségben. Ezt kell tudatosítanunk magunkban, kedves testvéreim. A hit, ahogy megfogalmazza a Káténk, az nem csak ismeret, hanem bizalom és engedelmesség is. Nem csak elhívése annak, hogy van Isten, hanem azt is jelenti, hogy rábízom magam minden körülmények között, még ha minden ellent mondani látszik is az Isten ígéretének, én akkor is benne bízom, és kész vagyok engedelmeskedni neki, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy teljesen logikátlan dolgot kér tőlem. Csak ilyenkor tapasztalhatjuk meg a csodát, csak akkor élhetjük át az Isten szabadítását, ha rábízzuk magunkat és készek vagyunk engedelmeskedni neki. Csak Istenben bízunk, és akkor boldogok leszünk, mert boldog az az ember, aki Istenben bízik. Ámen. Mennyei Atyánk, te látod, hogy ebben a világban mennyi keserűség, mennyi boldogtalanság, mennyi céltalan próbálkozás van, mennyiszer eredménytelenek a mi próbálkozásaink is. Te látod, hogy mennyiszer futott már zátonyra egy-egy próbálkozásunk, vagy talán egész életünk, azért, mert rossz helyen kerestük a boldogságot, mert rossz helyen kértünk segítséget, rossz helyen vártuk a gyógyulást, a sikert, az elismerést, az örömöt, a békességet. Úr Jézus Krisztus, kénytelenek vagyunk belátni és elismerni, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, hogy a mi boldogságunk, a mi örömünk hozzád van kötve. És éppen ezért szeretnénk mindenfajta más kapaszkodót elengedni, minden más boldogságpótlékot hátrahagyni. Nem akarjuk tovább, hogy a sátán és a világ becsapjon bennünket. Nem akarunk külön alkukat kötni az ördöggel, hanem egyedül tőled kérünk és várunk segítséget, szabadulást, gyógyulást, örömöt, békességet és boldogságot. Tőled várjuk egész életünk előbbre jutását, tőled várjuk azt, hogy betöltekezzünk, hogy megelégedjünk. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy légy segítségünkre, hogy minden nap tudatosítsuk ezt magunkban, hogy minden nap újra és újra veled kezdjük eljárni, és minden nap tudjuk rád bízni magunkat. A leglehetetlenebb élethelyzetekben is tudjuk elhinni, hogy számodra semmi sem lehetetlen. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy légy segítségünkre, abban, hogy tudjunk teljesen tisztán neked élni, tudjuk ledönteni a mi bálványainkat, és tudjunk egyedül téged királlyá koronázni, hogy te légy az Ura a mi gondolatainknak, a mi szavainknak, a mi tetteinknek, vágyainknak, egész életünknek. És hisszük azt, mennyei Atyánk, hogyha ezt mi kicsiben, a saját életünkben egyen-egyenként elkezdjük, akkor a mi világosságunk az tovább terjedhet. Olyan jó lenne, hogyha eszközként tudnál használni bennünket a mi környezetünkben, a családunkban, a munkatársaink, barátaink között, hogy azt a világosságot, azt a szeretetet, amit tőled kaptunk, tudnánk továbbadni másoknak. Így hozzuk eléd a mi egész nemzetünknek a sorsát, tudjuk, hogy a mi boldogságunk nemzetként is egyedül tőled függ. Egyedül akkor lehetünk boldog nép, hogyha te vagy a mi Urunk és Királyunk. Olyan jó lenne, hogyha ezt minél többen belátnák, és nem mást vagy másokat bálványoznának, hanem egyedül téged, Úr Jézus Krisztus, téged imádnának. Azért könyörgünk, Atyánk, hogy így adj nekünk lelki megújulást, ébredést, így áraszt ki a te szent lelkedet ránk, és adj reformációt. És kérünk, hogy így áld meg a mi egész egyházunkat, gyülekezetünket, te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója. És kérünk azért, hogy az előttünk álló napokban, hetekben te erősíts meg bennünket, hogy mindazokat a feladatokat, munkákat, amiket ránk bíztál, tudjuk hűséggel a te dicsőségedre elvégezni. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Amen.